Még egyszer szeretettel köszöntök mindenkit. Én nagyon fáradtan érkeztem ma ide, de ahogy beléptem a táborba, már megcsapott a régi kedves társaságnak a hangulata, és az ember, a szép természet, meg itt a régi közösség már is felszabadítóan, felüdítően hat, és remélem mindenki így van. És azt kívánom, hogy a ma esti Biblia tanulmányunk is ezt erősítse bennünk, a lelki békességet, a felszabadultságot és az örömet. Ja, az esti témák, ahogy a programon láthattuk, Jézus beszélgetéseiről szólnak. És azért nem volna jó ebbe úgy belevágni, hogy hát előbb nem vetjük fel egy kicsit azt a kérdést, hogy egyáltalán ki volt Jézus. Ugye arról azt már a világon senki nem vitatja, hogy ő valóban létezett és egy valóságos történelmi személy volt. Egyébként a Biblián kívüli forrásokból is lehet erről tudni, akár az utána következő nemzedékben élt nagyon képzett zsidó történetíró Józsefus Flavius, akár római történetírók, mint például Tacitus és stb. Tehát vannak utalások, nem sok, de jelentőségteljes és világos utalások vannak a Biblián kívül is, hogy ő valóban létezett. Még azt is pontosan tudjuk, hogy mikor élt, így be lehet tájolni a bibliai adatok és a külső adatok alapján, ebben is például Józsefus Flavius adatai segítenek. Időszámításunk előtt 4-től időszámításunk után 31-ig. Tehát ugye az első század eleje, és azt hiszem, arról talán többen hallottak, ugye ő, ez azt jelenti, hogy az egész életkora 33,5 év volt, és hogy ennek az utolsó részét, az utolsó 3,5 évet ő így mondhatnám vándortanítóként töltötte, aki járta a városokat, a falvakat, és óriási áldozatkészséggel fáradozott emberekért, nem csak tanította őket, de úgy olvassuk, hogy gyógyított mindenféle testi, lelki betegséget. Na de hát ténylegesen ki volt ő? Mindig az a legkorrektebb, és az a legcélra vezetőbb is, hogyha onnét indulunk ki, hogy ő maga magáról mit vallott. Ez bárkivel kapcsolatban így van, legelőször azt hallgassuk meg, amit ő magáról mond. És én itt most szeretnék csak nagyon röviden fölidézni, mielőtt a konkrét mai történetet ismernénk meg, két beszélgetését Jézusnak, amelyekben ő maga vall magáról. Az egyik a római helytartóval, Pilátussal való beszélgetése. Ő is történeti személy, őróla is tudunk Biblián kívüli forrásokból is. Nem éppen valami hízelgő az a kép, amit róla festenek a kortársak, kegyetlennek, kíméletlennek írják le őt. Ugye ebben az időben Palesztina a nagy római birodalomnak a része volt, római provincia, Júdea provincia volt, ugye, és aztán egy másik alkirályhoz tartoztak az északi részek, és Heródes volt Júdea helytartója. Akkor, amikor Jézus működött, és amikor Jézust aztán erről már biztosan hallottunk, hogy halálra ítélték, hogy el is keresztre feszítették. Különben sok minden származik innét, például hallottuk biztos ezt a népies mondást, hogy mossa a kezét, mint Pilátus. Ugye ez is erre a történetre megy vissza. János evangéliuma 18. fejezetéből egy kis részletet idézek föl, ebből a beszélgetésből, ami Jézus és Pilátus között zajlott le. Tehát János evangéliuma 18. fejezetéből olvasom. Előzetesen csak annyit mondanék, hogy Jézust első perctől kezdve gyűlölték a zsidó vallási vezetők, azonnal konfliktusba kerültek vele. Jézus teljesen másképpen tanított, és ő visszaállította az eredeti isteni kinyilatkoztatást, hogy így mondjam, a helyére, és a sok emberi hagyománnyal, és a rengeteg, hogy így mondjam, papi képmutatással, és önzéssel Jézus egy pillanatig se tudott, hogy így mondjam, egyékenyen megárulni. Ő ugyan nem harciasan szállt szembe velük, de rettenthetetlenül képviselte a helyeset. Az ő beszéde igen-igen volt, és nem-nem, és ezért az első perctől kezdve szemben álltak vele, és ez a gyűlölet végül odáig fokozódott, ugye, hogy hogy eltökélték, hogy megölik. Olyan mindenkori koncepciós pereknek a tipikus példája volt, előre kész volt az eldöntött szándék, hogy mit akarnak tenni, és azért olyan álnokul csinálták a dolgot, hogy gyakorlatilag két vádat kovácsoltak, az egyiket, amivel maguk között ítélték el, mondván, hogy mert ember létére Isten fiának mondja magát, ezért Isten káromló, és az Isten káromlónak halálbüntetés jár. Tehát egy vallásos vádat állítottak föl maguk között. Persze ezzel a római helytartóhoz nem mehettek be, és miért kellett nekik mindenáron a római helytartóhoz vinni Jézust? Azért, mert nem volt pallós joguk. Ennek a bizonyos Sanhedrinnek, ennek a zsidó főtanácsnak, ugye volt egy bizonyos önállósága a római birodalmon belül, tehát ők nekik lehetett bíróságuk, ítélkezhettek, de halálos ítéletet nem hajthattak végre, azt a római helytartóval kellett jóvá hagyatni. És a római helytartónak pedig ezzel a váddal álltak elő, hogy Jézus a messiás királynak mondja magát, a messiás királyként pedig ugye lázít a római birodalom ellen, veszélyes a római birodalomra nézve. Azt is mondták, hogy tiltja a császár adójának a fizetését. Tehát ugye olyan vádakkal álltak elő, ami a római helytartó fülében jelent valamit, aminek súlya van. És ezen a háttéren értjük meg, így olvassuk a 33. versben, ismét bement azért Pilátus a törvényházba, szólította Jézust és mondta néki, te vagy a zsidók királya? Ugye ez volt a vád, hogy ő független messiás király akar lenni a római birodalommal szemben. És azután akkor Jézus ezt mondja neki a következő versben, magadtól mondott te ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem. De Pilátus felhergelődik ezen, hogy Jézus olyan szinte partnerként ilyen személyes beszélgetést nyitna vele, és azt mondja Jézusnak, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a papi fejedelmek adtak téged az én kezembe, mit cselekedtél? Jézus válasza szeliden hangzik, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Ugye Jézus mondott egy racionális érvet a helytartónak, azt mondta, hogy ha én egy lázító király lennék, egy királyjelölt, akkor én körülöttem kellene lenniük fegyvereseknek, elszánt híveknek, akik harcolnak, értem, hogy el ne tudjanak fogni. De azt mondja, hát körülöttem nincs senki. Tehát ez a vád nevetséges. De az az érdekes, hogy Pilátus nem ezzel foglalkozott, ő neki más ütötte meg a fülét, mert ezt hallotta, hogy az én országom nem e világról való. És erre a 37. vers szerint visszakérdezett, király vagy hát te csak ugyan? Ugye, tehát rákérdezett Jézus, és így szeretnék egy pillanatra megállni. Ha valaki jönne most, és azt mondaná nekünk, hogy én jöttem egy másik bolygóról, nekem ott országom van, mi úgy mit mondanánk róla? Mit gondolnánk róla? Hát azt mondanák, ez egy szegény őrült. Ennek valamelyik elmegyógyintézetben lenne ugye a helye. És az az érdekes, hogy Pilátus semmi ilyet nem mondott, hanem úgy tűnik komolyan visszakérdezett Jézus a király, vagy hát te csak ugyan. Hát mindjárt elgondolkodhatunk, hogy valami lehetett Jézusnak a megjelenésében, a tekintetében, az egész lényében, amiért Pilátus, aki különben egy nyers goromba ember volt, abban a pillanatban nem csattant föl, és azt mondta, na vigyétek ezt az őrültet innét előlem, hát hagyjatok engem békét az ilyen ügyekkel, ugye? És mikor ezt mondta Jézusnak, hogy hát király vagy, hát csak ugyan, Jézus így válaszolt. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát a válaszában Jézus újra megerősítette az előbbit, más szavakkal, de ugyanazt mondta, én jöttem és születtem a világra egy másik világból, és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És milyen érdekes, hogy Pilátus erre se csattant föl, és nem azt mondta, hogy na most már aztán tényleg látom, hogy őrült vagy, még ki is tart a szem mellett, az állítás mellett, hanem azt olvassuk a következő versben, hogy ezt mondta Jézusnak, micsoda az igazság. Ugye nem tudjuk pontosan, milyen hangsúllyal mondta. Gúnyosan mondta egy kicsit, micsoda az igazság. Vagy egy kicsit ilyen szkeptikusan, micsoda az igazság, tudja valaki, mi az igazság. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egyáltalán nem nézte Jézust őrültnek. Valami volt Jézus lényében, valami olyasmi, ami miatt neki ezek rendkívül különös szavak voltak ugyan, de egy pillanatig se gondolta, vagy nyilvánította őt őrültnek. De nagyon érdekes még ebben a történetben, hogy ha tovább megyünk, a következő fejezetben, olvassuk a 19. fejezetben, hogy hát Jézus, illetve Pilátus ugye küzd Jézusért, azt mondja a csőcseléknek, akiket összehordtak oda a törvényház elé, összetoboroztak, és hát a vádoló papoknak és vallási méltóságoknak, ezt mondja, így olvassuk a 6. versben, azok üvöltenek, hogy feszítsd meg, és mondta nekik Pilátus, vigyétek el őt, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. Feleltek neki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. És ez egy nagyon, nagyon érdekes mozzanat itt, mert kibökték akaratlanul is a maguk közötti vádat. Ugye, hogy Pilátus mindenáron meg akarta menteni Jézust, és azt mondta, hogy én nem találok benne bűnt, végül kimondták azt, amiről mindeddig hallgattak, hogy ők maguk között azzal vádolják, hogy Isten fiává tette magát, tehát ember létére Istennek mondja magát, ez Isten káromlás, és ezért a mi törvényünk, a mi vallási törvényünk szerint meg kell halnia. És a legérdekesebbnek a következő verset találhatjuk, és ismét bement, a 8. vers, mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Én ezen nagyon elgondolkodom. Egy római helytartó nem volt egy olyan valaki, akinek bárkitől félni kellett volna, rettenthetetlen római birodalom képviselője. Azon kívül Pilátusról olyan portrét festenek a kortársak, hogy kíméletlen, kegyetlen, tehát abszolút nem egy, hogy mondjam, puha kis emberke volt. És mégis azt olvassuk, hogy még inkább megrémült, és a következő vers szerint bement a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? Tehát megint csak azt mondom, ezek a sorok arról árulkodnak, hogy Jézus személyiségében volt valami olyan rendkívüli, az egész lényében, tekintetében, szavában, hogy Pilátus megdöbbentette ez, hogy ő Isten fiának mondta magát. Valamivel találkozott, amit a saját lelkében érzett, és amiért nem gondolta egy pillanatig se őrültnek, vagy nem nyilvánította, hogy ilyet mondott, hogy én nekem országom van, de nem ebből a világból való, és én egy másik világból jöttem és születtem ide, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És úgy olvassuk tovább, hogy ugye felteszi a kérdést, hogy honnét való vagy te, de Jézus nem felelt neki. Ennek megvolt az oka, mert tudta, hogy Jézus ártatlan, de előzőleg mégis, hogy kielégítse részben a vérszomjas ellenséget, megostoroztatta Jézust. És Jézusnak a hallgatása egy néma feddés volt, azt fejezte ki, hogy miért mondjak neked bármit, ha igazságtalan bíró vagy. És erre Pilátus fölhörkent, és ezt igazi római helytartói és bírói pózban ezt mondta Jézusnak. Nekem nem szólsz-e? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítsenek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? És figyeljünk Jézus válaszára. Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Látjuk, Jézus harmadszor erősítette meg, hogy ő nem a világról való. Mert ezzel közvetve ugyanazt mondta, azt mondta, hogy neked semmi hatalmad én rajtam nem volna, ha felülről nem adatott volna. Ha valamilyen titokzatos okból én nem akarnám magam ennek kiszolgáltatni, és az Isten nem hagyná, hogy ti ezt csináljátok. És még ott van az ő különleges lénye most is, még mindig mond, dob egy mentőkötelet Pilátusnak, amikor azt mondja, hogy nagyobb bűne van, de ebben benne van, neked is van. De még nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. És azt olvassuk, hogy ezután Pilátus még eltökéltebben akarta őt megmenteni. majd holnap lehozom, most biztos sokat hallottunk, hogy a Nemzeti Galériában megnyújtották, ugye a kiállítást meg lehet nézni, a Munkácsy Mikály híres trilógiáját, benne a Krisztus Pilátus előtt, nekem otthon van egy nagyon szép albumom, kinagyítva vannak részletek, majd elhozom, és holnap, akit akarja, megnézheti ezt. Tehát itt láthatjuk, hogy Jézus ezt vallotta, hogy ő a mennyből jött, ő Istentől jött, ő maga is Isten, neki országa van, de nem ebben a világban való, és hogy ő azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. És ez a másik beszélgetésemből csak egy nagyon, még sokkal rövidebb, felvillantanék valamit. Már Jézus búcsúzott a tanítványtól, mert ő maga nagyon pontosan tudta, hogy mifelé halad. És akkor az egyik tanítványa, Filip azt mondta neki, ugye ez a bizalmas tanítványi körben voltak, azt mondta, mutasd meg nekünk az atyát, ezt kérte Jézustól. Erre Jézus, úgy írja a Biblia, hogy hátrafordult, ránézett Filip tanítványára, és csak ennyit kérdezett, olyan régen veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? És hozzátette, aki látott engem, látta az atyát. Most ebből mit érthetünk meg, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért született, és azért jött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Mindenek előtt arról, hogy kicsoda az Isten, amiről itt az emberek nagyon téves elképzeléseket ápolnak magukban. És azt mondta tanítványának, hogy hát miért kéred, hogy az atyát mutassam meg? Nem érted? Aki engem látott, az annyi, mintha az atyát ismerné. Aki engem látott, látta az atyát. Többször mondott ilyet, hogy én és az atya egy vagyunk. Na, ebben a pillanatban elérkeztünk oda, hogy miért mondtam el ezt az egész bevezetést a Jézus beszélgetéseihez. Tudnélik, ezekből alkothatunk fogalmat arról, hogy Jézus most nincs köztünk a földön, és a mennyei atyát soha senki nem látta, és ezekből alkothatunk mi fogalmat, hogy kicsoda az az Isten, akit nem látunk. Ez az egyetlen hiteles bizonyság van arról, az abszolút hiteles bizonyság, hogy kicsoda az Isten a valóságban. Mert Jézus azt mondta, hogy azért született, és azért jött erre a világra, hogy erről nekünk bizonyságot tegyen. És ő nem egyszerűen a szavaival tett bizonyságot, hanem az egész életével, az egész lényével, olyan mértékig, hogy azt mondta, aki engem látott, az annyi, hogy látta az atyát. Tudjuk jól, hogy nem az a fontos sokszor, hogy valakinek, hogy így mondjam, a külső fizikai ábrázatát ismerjük, vagy lássuk. Szoktam mondani a hasonlatot, hogy vannak, akiknek van valaki kedvenc költőjük, vagy írójuk, lehet, hogy egy fényképet se látott róla, de a lelki képmása már benne él, igaz? És Jézus azt mondta, hogy nem az a fontos nektek, hogy azt tudjátok, hogy az Isten külsőleg néz ki, hogy néz ki, hanem azt, hogy milyen az ő lénye, és hogyan viszonyul hozzátok emberekhez, és melyek a szándékai. Nos, értsétek meg, aki engem látott, aki engem megismert, aznak mostantól fogva tudni kell, hogy ki az atya, ki az Isten, akit szemtől szembe senki nem látott. Most tehát úgy hallgassuk majd ezeken az estéken, ezeket a Jézus beszélgetéseit, hogy közben magunkban mindig arra gondoljunk, hát akkor ilyen az Isten. Akkor egész más, mint aminek emberek gondolják, vagy aminek én gondoltam. Akkor ezt tényleg komolyan kell venni, hogy olyan az Isten, ahogyan itt Jézus viselkedett, amilyennek Jézus bemutatta. És én remélem, hogy ebben nagyon sok vigasztalást fogunk találni. Mert tudjuk, hogy van egy jó magyar közmondás, amely így hangzik, hogy mindenki magából indul ki. Ezért még mikor az Istent elképzeljük, is magunkból indulunk ki. És azt gondoljuk, az Isten ugyan haragvó, olyan büntető, olyan bosszúálló, olyan kérlelhetetlen, stb., amit emberek között látunk. Most ezeket a beszélgetéseknél mondom, ez a gyakorlati, az egyik legfontosabb gyakorlati, azt mondjuk, próbáljuk, hogy így mondjam, sikálni a gondolatainkat, és kiűzni belőle azokat az elképzeléseket, amiket vagy hallottunk ilyen vallásos beszédekből, mert azok is nagyon sokszor torzítanak, ugye nem mindegyik, tisztelet a kivételnek, de nagyon sokszor emberek hamis portrét festenek Jézusról, vallási területen is, és azokat is, amelyeket mi magunkból kiindulva elképzelünk, meg gondolunk az Istenről. Próbáljuk ezeket, még egyszer mondom, hogy kisikálni, eltüntetni, és helyette komolyan venni azt, amit Jézus mondott, aki látott engem, az látta az atyát. Na hát egy rövid kis mozzanatot fogunk megismerni ma este Jézus életéből, Rövid maga a történet is, de ennek a végén is magunknak feltehetjük a kérdést. Ilyennek képzeltem, ilyennek képzelem az Istent, ilyennek gondolom, vagy másmilyennek. Tehát elolvassuk János evangélium a 8. fejezetéből az első 11 verset, aki akarja, követi a Bibliában, olvassa maga is. Tehát olvasom. János evangélium a 8. fejezet első 11 verse. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és középre állítván azt mondták néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus pedig lehajolva az ujjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolva írt a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkismeret által vádoltatván egymás után kimentek, a vénektől kezdve az utolsókig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta néki: asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta: senki, uram. Jézus pedig mondta néki: én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Hát próbáljuk ezt a történetet egy kicsit elevene magunk elé képzelni és átgondolni. Ugye Jézus sokszor tanított a templomban. Azt olvassuk az írásban, hogy azt mondták az emberek, hogy soha ember nem tanított úgy, mint ő. Jézus soha se papossan beszélt, tehát nem ilyen artikulált hangon, meg elvont vallási beszédeket, természetesen, egyszerűen, természetből vett hasonlatokkal, szeretetteljes, szívélyes modorban, közérthetően, és az emberek ámulva és boldogan hallgatták. És itt is egy ilyen jelenet lehetett a templomban, és micsoda éles ellentét, berobognak ugye ezek a farizeusok és írástudók, ilyen vallási vezetők és törvénytudók, szakértők, és hoznak egy asszonyt, és hát ugye minden kímélet nélkül odaállítják a középre, és mindenki előtt nyilvánosan kihirdetik, hogy ez házasságtörő, tetten kapatott, és hát a törvény szerint az ilyeneket meg kell kövezni, te pedig mit mondasz? Nem tudom, kinek van jó füle, gondolom, amikor a végén halljuk ezt, hogy megkérdezi, hogy te pedig mit mondasz, ha nem is írná utána János apostol, hogy ezt pedig azért mondták, hogy kísértsék őt, hogy legyen mivel vádolniuk, akkor is halljuk, hogy itt most az asszony az végképp nem érdekelte őket, az csak egy eszköz volt, hogy ő vele mi lesz, az igazság sem érdekelte őket, hanem az igazi motivum az volt, hogy te mit mondasz, hogy valamivel megfogják és vádolhassák. Nagyon durva, csúnya jelenet ez, érezzük mindannyian. És Jézus nagyon érdekesen reagált erre. De mielőtt ezt megfigyelnénk, megkérdezem, hogy mi volt ebbe a törvetés. Ők jól elkészítették a csapdát, mert hogyha Jézus most azt mondja, ugye már nagyon ismerték Jézus irgalmas természetét, úgy is hívták őt, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Ezzel gúnyolni akarták, de valójában a dicsősége volt, mert így hívták őt. Akkor azt gondolták, hogy ha védelmébe veszi az asszonyt a rá jellemző irgalmassággal, akkor azt fogják mondani, hogy feloldja Mózes törvényét, és törvényrontó. Ha viszont helyben hagyja, hogy kövezzék meg, akkor a római hatóságoknál vádolják be, ugye az előbb mondtam, hogy nem volt pallós joguk, és akkor azzal vádolják be a rómaiaknál, hogy megszegte a törvényt, hogy nincs jog, és ő kimondta a halálos ítéletet, és asszisztált ahhoz, hogy ezt végrehajtsák, pedig ezt csak a római helytartóval kellett volna jóvá hagyatni. Tehát jól el volt készítve ez a csapda. Máskor is találtak ők ilyeneket, nagyon ravasz társaság volt. Ugye biztos hallottuk egyszer, azzal mentek hozzá, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni. Azt is úgy tervelték ki, hogy ugye a vallásos zsidók egy része úgy tekintette, hogy a császárnak adót fizetni az hazaárulás. Ők az Isten népe, nekik az Isten a királyuk, és ugye a császárnak adót fizetni az vallási bűn és hazárulás. Ezért is csináltak lázadásukat adóiszeírások idején. Tehát, hogyha Jézus azt mondja, hogy nem szabad adót fizetni, akkor a római hatóságoknál vádolják be, hogyha azt mondja, hogy fizessétek meg, akkor a vallásos zsidókat uszítják ellene. Az ultraortodoxokat akkor is voltak ilyenek, ugye? Tehát mindenképpen jó elkészítették ezeket. Na, tehát nézzük, hogy Jézus hogyan reagált erre. Azt olvassuk, hogy egy szót nem felelt nekik, mert így olvassuk, Jézus pedig lehajolva az ujjával írt a földre. Ezeket nyilván idegesítette a dolog, mert úgy olvassuk a következő vers elején, hogy mikor pedig szorgalmazva kérdezték őt, tehát úgy tudja az ember a jelentet elképzelni, hogy ezeket bosszankodnak, hogy Jézus egy szót se felel nekik, csak azt látják, hogy valamit ott írogat, és ugye nyilván így lehajolva írt, mert ugye azt is mondja az ige, hogy lehajolva, ujjával írt a földre, ugye hát ahhoz, hogy az ujjával írjon, ahhoz le kell hajolni, és nyilván így a testével takarta, mert nem lehetett látni, hogy mit írt oda. És el tudom képzelni, hogy már szólongatták, és mondták neki, na nem felelsz, na nincs véleményed, vagy nem tudod, mit mondsz elő, vagy ugye provokálták őt. És azt olvassuk, hogy akkor Jézus felegyenesedett, és csak ennyit mondott, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá a követ. Mintha csak azt mondta volna, jó, én nem vitatom a törvényt, amire hivatkoztatok, annyi megjegyzésem van hozzá, hogy annak van erkölcsi joga dobni a követ, aki maga nem vétkes. Na de mi köze volt ennek ehhez, hogy írt a porba? Nézzük csak, hogy folytatódik. És újra lehajolván írt a földre. Ekkor már igencsak érdekelhette őket, hogy mi van ott. Úgy tudja az ember elképzelni, hogy furakodtak oda köré, és lesték, hogy mit is írt oda. És az eredménye ez volt, hogy a lelkismeret által vádoltatván egymás után kimentek. A véneken itt nem öregeket kell érteni, hanem ugye ezek a legtiszteletre méltóbb vallási vezetők, ugye ez egy tisztség volt. És ezeken kezdve az utolsókig kimentek, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen. Hát próbáljuk csak elképzelni, hogy mit is csinálhatott ott Jézus. Milyen tapintatos volt. Nem mondott az arcukba semmit. Én úgy tudom elképzelni, hogy nem hosszú történeteket írhatott le Jézus, hanem úgy tudom elképzelni, hogy ilyen emlékeztető szavakat, de olyan jellegzetes emlékeztető szavakat, amivel mindegyik tudhatta, hogy olvas az életük titkaiban, és mindegyik tudja, hogy hol és mit vétkezett. És csak ilyen kis emlékeztető szavakat írhatott le. Mit tudom, az egyiknek azt mondta, hogy mit tudom én, hol a kertbe. Annak az elég lehetett, hogy tudja, hogy Jézus mire utal. És lám, mi derült ki? Ezek nyugodtan megkövezték volna az asszonyt, és kiderült, hogy az utolsó is elpárolgott. Úgy, hogy ő nem vétkes, egy se tudta volna, egy se dobhatta volna rá a követ. És Jézus ezt addig folytatta, míg mind elpárologtak. Hát miért párologtak el? Hát attól tartottak, hogy Jézus egyszer már nem csak írni fog oda, hanem megszólal. És ott nyilvánosan megmondja, és azt mondja, hogy no, akkor. Hát akkor most kit kell megkövezni? Ezt nem akarták bevárni, bölcsebbnek látták mindannyian elsomfordálni onnét. És Jézus ezt addig folytatta, míg egy sem maradt a színen. El tudom képzelni ezt a szerencsétlen nőt, ugye itt közben valamire ugye nem tértünk ki, nem volt ez az asszony ártatlan, azt nem is mondta Jézus sem, de azért valami törbecsalás lehetett az esetében, mert egyébként ugye ők a törvényre hivatkoztak, de különben rettenetesen törvénytelenül jártak el, mert a törvény úgy szólt, hogy a férjnek kell vádat emelni. Tehát erre egyáltalán nem voltak följogosítva, hogy nyomozó hatóság legyenek és vádat emeljenek, csak a férjnek lett volna joga vádat emelni, és ide kellett volna hozni a vétkes másik felet. ugye? Ha bíróság elé akarják citálni. De itt nem volt sem másik vétkes fél, és teljesen illetéktelenek léptek föl a vádulással. Ezt Jézus nagyon jól átlátta, de nem szállt velük perbe, tudta, hogy ilyen emberekkel nem lehet perbe szállni, hanem a legtökéletesebb módszert választotta, és még mindig végtelenül tapintatos volt, még mindig hangosan nem idézett az Isten ítélő széke elé senkit. És akkor, mikor mindenki elpárolgott onnét, akkor Jézus ránézett az asszonyra, gondolom az egy darabig a tekintetét sem merte fölemelni. Ugye, érezzük, mert odaadték a középre. Közmegvetés tárgyal, akkor azért sokkal szigorúbb erkölcsök voltak, mint manapság. Akkor ez ugye közmegvetés tárgyának számított. És akkor, mikor hallotta azt, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, az ember úgy tudja elképzelni, hogy nem is hallott más, mint hogy mindjárt vetik rá a követ, és várhatta az ítéletét, ugye? És közben nyilván aztán fölnézett, és látta, hogy ezek tűnnek el, és akkor Jézus rákérdezett azt, hogy hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhol vádolt téged? Úgy látszik, az asszony olyan zavarodott volt, és megdöbbent, és meglepett, azt mondta, senki, uram, nyilván nem azt akartam, hogy eddig nem vádolt, hanem most már nincs itt senki. És ekkor Jézus csak egy rövid mondatot mondott. Azt mondta, én sem kárhoztatlak, menj el, és többé ne vétkezzél. A történet nem folytatódik azzal, hogy az asszony lesz hogy hatott, vagy hogy alakult a további élete, de azért azt hiszem, nem kell nagy fantázia hozzá, hogy ez a leghatásosabb segítség volt, hogy az asszony kiemelkedjék a bűneiből, mert ő itt volt megkövezésre várva, és ezt véghez is vitték volna Izraelnek ezek a vallási vezetői, és valaki így tüntette el az ő vádlóit, és akkor ő a tiszta, ő a hibátlan, aki elmondhatta. Volt is alkalom, amikor megkérdezte a körülvevő sokasától, kicsoda vádol közületek engem bűnnel. Ő ellene senki nem hozhatott föl semmit. És ő mégis nem csak fizikailag, de másképpen szavakkal sem vetett rá követ, sőt, kifejezetten kimondta, én sem kárhoztatlak, de hozzátette, menj el, és többé ne vétkezzél. Ez mindennél többet jelentett, mindennél hatásosabb gyógymód volt. És most tegyük fel azt a kérdést, hogy milyen Isten kép tárul elénk. Mert ha Jézus Isten fia volt, ha ő a mennyből jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról, ha azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát, akkor most mi mit gondoljunk az Istenről? Hát először is azt, hogy az Isten egy részvételjes megváltó és szabadító, akinek nem az a fontos, hogy bárkire a bűnét rábizonyítsa, és nem az a szenvedélye, hogy megbüntesse, hanem az az egyetlen vágya, hogy a bűnének a csapdájából, a nyomorúságából kimentse. És ez a történet arra tanít minket, hogy mi is viselkedjünk hasonlóan másokkal és egymással. Mert azért ránk azt hiszem nem jellemző, hogy így viselkedünk, mikor valakinek a hibáját megtudjuk, vagy akár a csúnya bűnét. Egy nagyon találó mondatot idézek nektek, amely így hangzik, mi a különbség Isten és az ember között? A válasz az, hogy Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Az emberek meg szeretik a bűnt, de gyűlölik a bűnöst. Igaz ez? És tudjuk, ez a hétköznapokban is úgy van. Most ugye kicsit nézzünk magunkba, de Jézus nem véletlenül mondta el a nevezetes hegyi beszédében is, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez nem azt jelenti, hogy embereknek a tetteiről nem lehet véleményünk, sőt, kell is, hogy legyen. Kell, hogy helyes, helytelen, igazságos, igazságtalan. Mi értékeljük embereknek a tetteit. De ahhoz, hogy kimondjuk például, hogy ez az ember egy sötét gazember és semmi más, ehhez már nincs. Megmondom miért. Két okból nincs. Az egyik azért, mert nem látunk a szívekbe, nem tudjuk az összes indítékot, nem tudjuk azt, hogy valaki honnét indult, milyen befolyások érték az életbe. Ezekről nekünk sejtelmünk sincs. Nem látjuk azt a küzdelmet, amely minden ember lelke körül folyik. Mi csak a tényeket látjuk, mi csak a tényeket. És az nem biztos, hogy csak a puszta tények alapján igazságos ítéletet lehet hozni valaki felől. Mondanék ezzel kapcsolatban, illetve idéznék egy igét. Ézsaiás könyvében olvassuk a Krisztusról, ugye ez még a földre jövetel előtt egy proféciaként hangzott el róla, hogy ő nem szeme látása szerint és nem füle hallása szerint ítél. Hát az emberi bíróságok, ha igazságosak, ez a legtöbb, amit tudnak, hogy a tények. De azt mondja Isten, nem a puszta tények alapján ítél, hanem így folytatja, nem szeme látása szerint, nem füle hallása szerint ítél, hanem igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Nem gyönyörű? Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Tehát egy, nincsen hozzá rálátásunk. Nem ismerünk minden tényt, még kevésbé ismerjük az indítékot, még kevésbé ismerjük egy embernek az egész lelki történetét. Tehát a tetteit minősíthetem, és a tetteiről mondjak véleményt, de az embert semmiképpen ne gyűlöljem, mert ezzel magamnak ártok a legtöbbet, magamat teszem legjobban tönkre, és semmiképpen ne üljek a bírói székbe fölötte, mert akkor beleavatkozom az Isten hatáskörébe. Azt olvassuk a Bibliában, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Aki ítélt emberfiaként, aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, és akinek isteni rálátása és belelátása van az emberi szívekbe. Ez az ő jogköre. Ide mi a bírói székbe nem ültethetjük magunkat. És a másik ok, amiért ezt nem helyes tennünk, mert mi vétlenek vagyunk. Nekünk is érvényes a mondás, az vesse az első követ, aki maga nem vétkes. Tehát a bűnt nekünk is szabad gyűlölni, a bűnt szabad minősíteni, szabad elítélni, kell is, hogy erkölcsi véleményünk legyen, de a bűnös gyűlölni, a bűnös felett bírói székbe ülni, ez már, ehhez nekünk már nincsen jogunk. És tanuljunk Jézus Krisztustól, hogy ez legyen jellemző ránk. A másik pedig, amit értsünk meg, hogy az Istennek valami vége láthatatlan, csodálatos, megbocsátó készsége van. Egy ószövetsége így szól, ige így szól, hogy térjen a bűnös a megváltóhoz, mert ő bővelkedik a megbocsátásban. Nekem annyira tetszik ez a kifejezés, ő bővelkedik a megbocsátásban. Az ember ezt olyan nehezen hiszi, itt is magunkból indulunk ki. Nem véletlen az, hogy Péter egyszer megkérdezte Jézustól, ha az én atyám fia vétkezik ellenem. Egy nap 7-szer vétkezik, és 7-szer odajön hozzám, és azt mondja, bocsáss meg, hányszor kell megbocsátom, még 7-szer is. Nagyon sokalta ezt Péter. Jézus azt mondta neki, nem mondom neked, hogy 7-szer is, hanem hogy még 77-szer is. Tehát jegyezzük meg, hogy a mi Istenünk bővelkedik a megbocsátásban, és boldog az az ember, aki hasonlítani kezd hozzá, és tanul tőle, és bővelkedik a megbocsátásban. De vigyázat, a megbocsátás nem menlevél a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy behunjuk a szemünket, és a rosszat nem mondjuk rossznak, és ne lássuk rossznak. És nem azt jelenti, hogy felmentsük a helytelen dolgokat. Mert Jézus is mit mondott az asszonynak? Én sem kárhoztatlak. Bővelkedett a megbocsátásban, de hogyan folytatta? Menj el, és többé ne vétkezzél. És az ember így is hajlamos visszaélni az Isten kegyelmével. Ez a másik oldala. Hogy ugye egyszer cinikusan mondta valaki, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson. És nyugodtan lehet vétkezni tovább. No nem. Ez is az Isten képmásának az eltorzítása. Ő bővelkedik a megbocsátásban, de azt mondja, most menj el, és többé ne vétkezzél. Mert az Isten a bűnnel soha ki nem egyezik, soha meg nem alkuszik, soha el nem fogadja, hanem az embert megszabadítani akarja. És gondoljunk arra, hogy nagyon veszélyes dolog, ha Isten megszabadított dolgokból, és nagy kegyelmet gyakorolt velünk, és az ember ugyanoda visszatér. Ezzel nem szabad kacérkodni. Mert az Isten megbocsátása ugyan határtalan, de az emberi szívnek a megtérő képessége nem. Az egyszer csak megvakul, megsütetül, megkeményedik. És ezért tekintsünk erre a tökéletes megváltóra, aki ezt a helyzetet is így oldotta meg, mondhatom, ilyen tökéletesen. Mindenkinek valóban igazságot szolgáltatott, és mindenkivel tapintattal és szeretettel bánt. És bárcsak tőle tanulnánk, és kezdenénk hasonlítani hozzá mi is. És maradjon meg bennünk ez a mondat, hogy ő, a mi Istenünk bővölködik a megbocsátásban, de nem fogadja el a bűnt, és nem egyezik ki vele. És mi is ennek megfelelően, és ebben bízva fogadjuk el, és igényeljük a segítségét. Itt befejezzük akkor. Mára.